Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő béke folyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós béke érdekében. Második nekifutásra megválasztották kancellárnak Friedrich Merz német kereszténydemokrata politikust a berlini parlamentben. A konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták jelöltje 325 szavazatot kapott a 630 tagú testületben. Az első fordulóban még nem kapta meg a kellő szavazat többséget, ilyenre 1949 óta nem volt példa Németországban. Az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával többek között Magyarországgal fizetetné meg Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatásának árát, illetve súlyos veszélybe sodorná hazánk energiaellátásának biztonságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Európai Uniós Energiaügyi Biztos friss bejelentésére reagált. Leszögezte, az elrendelt szankciók teljes kudarca után a brüsszeli testület újabb rendkívül súlyos hibát követel az Oroszországból származó energiahordozók kitiltásával. Előzőleg az Európai Bizottság bejelentette tehát, hogy az Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is. A tervet még az Európai Parlamentben és az Európai Tanács égisze alatt is el kell fogadni, ugyanakkor nem kell hozzá minősített többség, így a magyar kormány nem fogja tudni megvétózni. A kormány még a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogérialáncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, például mosogatószereket, mosóporokat, papírzsebkendőket, tusfürdőket. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcavezető. Szeretnék, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavaly évvégi szinten rögzítik, szögezte le. Hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten döntés várható. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta el az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Már több mint 600-an ajánlották fel területüket vízmegtartási célra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Vizet a tájba program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése, a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a februári indulástól számítva két hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes víz visszatartása jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100-at, május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást, jelentette a tárca. Szerencsen átadták a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalporgyártó és töltő központjában létesített, éves szinten 1,5 gigawattóra teljesítményű napelemparkot. A fejlesztés a tervek szerint a gyár villamosenergia szükségletének közel 30%-át fedezi majd. A napelempark építése a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával valósult meg 700 millió forintot meghaladó költségvetésből. A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi. Az oktatási hivatal ismertetése szerint középszinten 1135 helyszínen 73.318, emelt szinten 141 helyszínen 7.798 vizsgázó volt. Reggel aztán a történelem következik, csütörtökön pedig az idegen nyelv írásbeli, a szóbelik júniusban lesznek. Katalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt ideglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé az ideglenes államfő. Ilie Bolyan tehát tudomásul vette Marcel Csi alakú miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható így, de elszórtan kisebb eső, futózápor is előfordulhat. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Tollas Tibor, Csillagos sátorban, Géci Ivánnak és Veronikának. Hiába vak az ég fölöttem, bennem ezer csillag ragyog, hullámzó ember óceánból barátok arca, csillagok. Emlékezet szép vitorlái, mosolyuk messzi sugarát sodorják felém mentőövként, fényüktől, varázs körfon át, nem fuldoklom már a magánytól. Éprem vagyok, vagy álmodom? Óvó tenyerén tart az Isten, rám borul, csillag sátorom.
Tollas Tibor, Csillagos sátorban című versét Fehér István mondta el. Tollas Tibor költő 1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolában tanult, 1941-ben hadnaggyá avatták. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként, csendőr főhadnagyként teljesített szolgálatot. 45 tavaszán mindkét kezére megsebesült. 1947-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság elítélte. 9 évig a gyűjtőfogházban, a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott. 1956. júliusában szabadult. Az 56-os forradalomban állítólag a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt, de erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. 1956. december 1-én egykori raptársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 1958-ban Bécsben megnősült. 3 gyermekek közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az alig hanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Tollas Tibor 1997. július 19-én hunyt el Münchenben. A végakaratának megfelelően az édesanyja mellett, szülőhazája földjében, a nagybarcai temetőben nyugszik.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, az egészséges életmódról beszélgettünk egy korábbi műsorban. Ott egy kicsit átvettük azt, hogy hogyan lehet megőrizni a táplálkozás tekintetében akár az egészségünket, mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. Pintér Szilviát üdvözlöm a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek újra.
Nagyon átfogó volt szerintem, amiről beszélgettünk, ugye vízfogyasztásról is beszéltünk, a vitaminokról, hogy hogyan érdemes bevinni őket, de a testnek azt hiszem, hogy még egy olyan szegmensét nem tekintettük át a jól létünk szempontjából, ami ugye a testmozgást jelenti. Első körben most erről fogunk beszélgetni. Hogyan is teszünk jót a testünkkel, hogyha testmozgásra gondolunk? Egyáltalán miért fontos, hogy mozogjunk?
Alapvetően ez nem kérdés, a mozgás fontossága. A testünk az mozgásra van teremtve. Tehát a mozgás az egy nem szükséges, hanem az egy életnek az alapvetése. A testünk folyamatos mozgásban van, még akkor is, amikor mi alszunk, hiszen a szívünk dobog, a vérünk áramlik, tehát az izmaink, tehát a testtömegünk 30-40%-át az izmok teszik ki, ami egy ilyen 350-400 darab izomköteget, izmot jelent. Tehát alapvetően arra vagyunk felépítve, hogy mozogjunk. Csak sajnos ez a felgyorsult világunkba, illetve ebbe a globalizációba ez így kezd egy kicsit háttérbe szorulni, bár egyre tudatosabbak az emberek, és térnek vissza a mozgáshoz. Azért most már van az a réteg, főleg városon, ez már azért egyre nagyobb szerepet kap. Falun még mindig az a mentalitás, hogy ó, mozgok én a kertbe eleget, meg a főzök, meg takarítok. Most az a fajta mozgás, az nem az a mozgás, amiről úgy alapvetően beszélni kell.
Rá akartam kérdezni, hogy ugye ők is mozgásban tartják magukat tulajdonképpen, de akkor ezzel nem elegendő mozgásformát tesznek a testükkel?
Az a mozgás, amit ők végeznek, az munka gyakorlatilag. A mozgásnak magának az is célja, hogy egy kicsit az agyunkat is kikapcsoljuk, és például ezt a Szent Györgyi Albert nagyon jól megfogalmazta, és most hagyj idézzek tőle, és itt nem csak mint mozgás, hanem a sport. A sport az nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és a legnemesebb nevelő eszköze. És ugye ő itt beszél a lélekről, én ehhez hozzátenném már most az újabb kutatások alapján nyilván a kognitív fejlesztést, tehát az agyi funkciók fejlesztését. Tehát a mozgás akkor jó, ha örömét leli benne az ember, és kikapcsolja az agyát a mindennapokból. Tehát fontos, hogy ez ne csak egy ilyen megszokott rutin feladat legyen, hogy most ki kell mennem kapálni, mert nagy a fű a kertbe. Nyilván, hogyha ezt én szabadidős tevékenységként végzem, akkor jó. De hogyha ezt azért végzem, mert muszáj, akkor itt elvesztette ezt a fajta örömteli vonalát, és akkor nem fogja elérni a célját ez a fajta mozgás.
Igen, mondjuk ők még talán az a korosztály, és most senkit nem megbántva, de nyilván ők másképp tekintettek az örömszerzésre, tehát a munka fontossága az generációs sajátosság szerintem.
Igen, én ezt nem is abszolút nem lekezelően vagy lenézően mondtam, és nem is volt igazából ez jellemezve, hanem hogy nyilván az ő életritmusuk, egy falusi idősebb ember életritmusa teljesen más, mint egy városié. Tehát ők azért állandó mozgásban vannak, nyilván az ő fizikai erőlétükhöz képest, és nekik ez a természetes, és egyébként nem az, pontosan az, hogy ez jó, amit ők csinálnak, mert friss levegőn vannak, valószínűleg örömüket is lelik egyébként egy bizonyos szintig benne, nyilván amikor már így ez a már megint és esett, és megint kapálni kell, ott van egy belefáradás, de egyébként nekik ez természetes dolog, az élet velejárója, és nagyon jól teszik, és reméljük, hogy a Jóisten sokáig ad nekik erőt, hogy ezt tehessék, hiszen visszakapcsolva az előző beszélgetésre, a saját kertben megtermesztett zöldség, gyümölcs sokkal egészségesebb, mint amit vásárolunk.
És hát ugye ők vallják azt, hogy szerintem sokan hallottuk már ezt, hogy ha megállok, akkor lesz baj.
Ez így igaz. Onnantól kezdve, hogy megszűnik a mozgás, onnantól kezdve jönnek a betegségek. A mozgás serkenti a vérkeringést, erősíti a szívet, az izomrendszert, amint mondtam, az agyi kognitív képességeket. Hogyha a mozgással leállunk, akkor gyakorlatilag hosszú távon ez a halálozáshoz vezet, kinek rövidebb, kinek hosszabb idő után, de gyakorlatilag elsorvadnak az izmaink, a vérkeringés lelassul, nem ürülnek a salakanyagok, vérrögök kialakulhatnak, daganatos betegségek alakulhatnak ki, tehát abszolút nem jó ez, hogyha leáll valaki a mozgással. Nyilván van az az egészségi állapot, amikor nincs más választása, de azért ott is vannak megoldások, és lehetnek megoldások. Nem mozgásra, nem mozgatásra.
Ha már a mozgásról beszélünk, akkor talán egy kicsit most már érdemes afelé is kitekinteni, hogy mi a jó mozgás, vagy hogyan tudjuk megtalálni azt a fajta mozgásformát, ami mondjuk nekünk szimpatikus, esetleg jót is teszünk vele magunkkal. Nyilván ez korfüggő is, hogy mire vagyunk képesek.
Ez nagyon sok mindentől függ. Kortól függ, még azt mondom, hogy nemtől is függ, függ az egészségi állapotunktól, a fizikai erőllétünktől, az eddigi életvitelünktől, mert most nyilván én a hét egyik felébe ülő munkát végzek. Hogyha én most nekem azt mondanák, hogy fussam le az Ultra Balatont, valószínű nem menne, de szerintem sokan vagyunk így, vagy ha menne is, lehet, hogy két hét kellene hozzá. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mozgást bevezetni az életünkbe csak fokozatosan lehet. Tehát nyilván, aki aktívan sportol évek óta, ők tudják, hogy nekik mi a jó. A mozgásnak mindig az a lényege, hogy egy kicsit a pulzus szám megemelkedjen, kilépjünk a komfortzónánkból, tehát ezért mondom azt, hogy alapvetően egy kertészkedés nem biztos, hogy a mozgás fogalmába belefér, de hogyha ilyen sporthoz közelítő mozgást végzünk, akkor mindenképpen egy pulzus szám emelkedés szükséges, egy lihegés, egy erőteljesebb izommunka, ami mindig mondjuk izzadással jár, kipirulással jár, hogyha egy kicsit átmozgatjuk az egész belsőnket.
Hogyha mondjuk nem futottunk, de szeretnénk elkezdeni, akkor mit érdemes figyelembe venni? Mert ugye mondjuk egy ilyen mozgásforma szerintem terheli egyébként is az izületeket, de ott van az úszás is például, annak mondjuk, aki akár idősebb is, tehát nem bírja úgy ezeket az aktivitásokat.
Uh-huh. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy az embernek a saját súlyát. Egy túlsúlyos ember, egy nagyon túlsúlyos ember semmiképp ne kezdjen el futni. Ha mindenáron futni szeretne, akkor annak fokozatai vannak. Tehát kezdjünk el egy erőltetett sétát, tehát először séta, addig, tehát nyilván egy túlsúlyos embernek, ha elkezd mozogni, a séta is megerőltető lesz. Nyilván ez pár napig, ezt mindenképpen célszerű hozzá, vagy egy életmód tanácsadót, vagy egy sportszakembert igénybe venni, mert hát ő fog tudni segíteni, hogy ne terhelje túl magát, de mégis meglegyen az aktivitás. És akkor én azt gondolom, hogy ezt úgy kellene bevezetni, hogy egy pici séta, aztán egy kicsivel több séta, aztán gyorsabban sétálni, és akkor közben nyilván, ahogy elkezdünk mozogni, átalakul a testünk, elkezdenek erősödni az izmok, az izületek, elindul a fogyás, mert azért az aktív mozgás mindig súlyvesztéssel jár. Most elgondolkodtam a testépítőkön, de nyilván egy másik kategória, de hogy átalakul a testünk, és akkor könnyebben fog menni, és amikor érezzük, hogy már ez a séta már kevés, már egy picit elindulnék, és már tudnék futni, akkor lehet az, hogy kocogás, és aztán, ha kifáradunk, akkor nem megállunk, hanem visszalassítunk sétálni, utána megint kocogunk, és akkor lehet ezt a tempót növelni, lehet a távolságot növelni, ez egy fokozatosság, tehát ott mindenféleképpen. Az úszás annyiból jobb, hogy ott nem terheljük a testünket a saját testsúlyunkkal, sőt ugye a víz felhajtó ereje segít is. Na most ez nagy előny annak, aki tud úszni, ez, én nem biztos, hogy ezt bevállalnám, sőt biztos nem. Én nem tudok úszni sajnos, ami nagy hiányosság, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, tanuljon meg úszni. De valóban egy olyan testmozgás, ami nagyon nagyon jól fejleszti az izomzatot. Igazából szerintem a vízbe, bár mondom, nincs tapasztalatom, csak a gyermekem révén, mert ő úszik, hogy ott a vízbe azért ez a kikapcsolás is, tehát hogy ott... amikor már ez ilyen készséggé válik, hogy tud valaki úszni, akkor ott már nem arra kell figyelni, hogy hú, hogy veszem a levegőt, meg majd elsüllyedek, nem süllyedek, hanem ott már tud egy kicsit kikapcsolni, ott már tud másra gondolni, vagy csak élvezni a víznek akár a hűsítő erejét például nyáron.
Mi van azokkal, mert előfordulhat szerintem az, hogy érzi a késztetést valaki, hogy nekem valamit mozognom kellene. Más is javasoltam, lehet, hogy fogyni is szeretne, de mondjuk elkezd futni, vagy akár elkezd úszni, és valahogy nem érzi ezt a fajta örömforrás lehetőségét, ő keressen más valamit?
Nem feltétlenül kell mást keresni rögtön, azért ez elsőre inkább egy ilyen kényszer, tehát hogy nem biztos, ez ugyanolyan, mint mikor a táplálkozásban azt mondjuk, hogy elhagyom a cukrot, tehát hogy ott is sóvárgunk egy darabig, de majd utána ez beépül az agyunkba, és akkor azt fogja mondani az agyunk, hogy ó, tényleg tudok én cukor nélkül élni. Na most ugyanez a mozgásra, hogy először, amikor ebbe beleállunk, tudjuk, hogy kellene, meg tudjuk, hogy jó lenne, meg sóvárgok is utána, de azért, amikor rájövök, hogy hú, nagyon nehezen megy, nem is olyan jó ez nekem, fáradtam, mit gondolnak rólam a többiek, akik mondjuk a futókörön lehagynak. Tehát, hogy azért ez is benne van, hogy milyen túlsúlyos vagyok, mit fognak rólam gondolni, hogy én nem tudok úgy futni, nem tudok úgy úszni, ne ezeket ki kell zárni. Jó, ha tehát időt kell adni magunknak, nagyon fontos, hogy adjunk időt. Az agyunknak idő kell arra, hogy az új dolgokat befogadja, és örömmé alakítsa. Erről is beszéltünk szerintem, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy minden új ellen berzenkedik az agyunk. Ez ugyanilyen arra, tehát aki nem mozgott eddig aktívan, neki nagyon nehéz ebbe beleállni, és nagyon könnyű kifogásokat találni, hogy most miért hagyjam abba. Sokkal könnyebb abba hagyni, mint folytatni, de csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy ne adja fel. Ha ez mondjuk egy hónap alatt nem változik, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy valami másfajta mozgás, illetve nyilván ott megint jön az, hogy egy szakember segítségét kérni, egy edző, egy személyedző, egy trénert, vagy egy tanácsadót, aki segít megtalálni azt a fajta mozgást. Lehet, hogy neki nem a futás fog bejönni, hanem mondjuk egy tánc. Lehet, hogy nem is fog neki bejönni az aktív mozgás, hanem csak először egy passzív mozgás, és itt majd a masszázsra szeretnék ilyen módon kitérni, vagy egy gyógytornára, hogy azért azok egy másfajta mozgások, de mégis hasonló hatást lehet vele elérni, mint egy sporttevékenységgel.
Az jutott eszembe, hogyha valaki elkezd mozogni, ott óhatatlanul szerintem magával hozza azt is, hogy a táplálkozása lehet, hogy megváltozik. Egészségesebb táplálkozást hozhat magával, hogy van bennünk egy ilyen kényszer?
Mindenféleképpen, hiszen azért a zsíros nehéz ételek után nagyon nehéz elkezdeni sportolni, vagy mozogni. És ugye ott, hogyha felkészülünk arra, hogy mondjuk én 5 és 6 óra között fogok menni sportolni, vagy mozogni, akkor azért ott előtte már egy kicsivel nem eszek, mert hát azért a mozgás hatására ugye csak felfordul a gyomrunk, rossz lesz a nehezebbnek érezzük magunkat. Utána meg már talán azért nem eszek, mert nem rontom el, amit a mozgással elértem. Tehát mindenféleképpen hoz magával egy másfajta táplálkozást, de ez szintén csak idővel. Tehát, hogy ez ugyanaz, és ugye itt van az, hogy egyszerre mindent nem borítunk föl. Tehát inkább csak arra figyeljünk a mozgás elkezdésekor, hogy a mozgás előtt közvetlenül ne együnk, meg utána, amikor jön, hát nyilván kifáradunk, éhesek leszünk, de hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy most faljuk fel a hűtőt, meg ami szembe jön velünk, mert hiszen akkor nem ért célt a mozgás. Tehát ott nagyon tudatosan kell táplálkozni ahhoz, hogy ne vigyünk be több energiát, mint amennyit a mozgás során elveszítettünk.
Mondjuk abban az esetben, ha nem cél a fogyás, hanem csak a mozgás öröméért tettük ezt, akkor végül is nem okozott.
Nyilván nem, de azt gondolom, hogy az esetek többség, tehát aki tudatosan sportol, ő azért figyel az étkezésére, aki meg a fogyás miatt, ő nyilván azért, és én azt gondolom, hogy ott van egy szemléletmódváltás, egy életmódváltás, automatikusan bekapcsol az agyunk arra, hogy mi a jó nekünk, és akkor ez szerintem meg fog történni. Meg úgy tényleg, ahogy már mondtam is, ezek ilyen kerek együtt, tehát hogy nincs, tehát a mozgás nem csak az izmainkat, hanem ahogy mondtam, mindenünket átformálja, nyilván vele jön el a táplálkozás változás is.
Van különbség a között, hogy valaki ülőmunkát végezve mit mozogjon, és mondjuk aki folyamatosan aktív egész nap, jön, megy, akár szakácsként, pincérként, most csak példát említve, ő esetleg egy másik mozgásformát válasszon?
Mindenféleképpen különbséget kell tenni. Azért, mert aki egész nap mozog, például egy pincérő, neki eleve is nagy megterhelés van a lábán, a lábain, a karján, hiszen ugye tányérokat cipel. Én azt gondolom, hogy ő neki mindenképp olyan mozgás kell, ahol a test súlyától mentesítve van. Itt bejöhet egy kerékpározás, mert ugye ott ugyan mozognak a lábai, de nincs rajta a súlya. Ott jöhet be egy úszás például nagyon jól. Aki ülőmunkát végez, annak mindegy, csak mozogjon. Tehát, hogy ott nincs B-verzió. Tehát, hogy az ülőmunka az egyik legveszélyesebb a keringésre nézve, az elhízásra nézve, az izületi kopásokra nézve. Az egyik legveszélyesebb munka az ülőmunka.
Egyébként mi magyarok lusták vagyunk ilyen szempontból, vagy mozgunk mi eleget vajon?
Az európai átlaghoz képest kevesebben, egyébként is nagyon a végén kullogunk az egészséges életmódba sajnos az európai átlaghoz képest, az amerikaiakhoz képest jobbak vagyunk, de hát nyilván ezt nem kell feltétlenül egy kalap alá venni, de Európában sajnos eléggé rosszul állunk mind a mozgás, mind a táplálkozás terén. Nagyon nincs meg ennek a kultúrája. Én annak idején falusi iskolába jártam, ahol nekünk nagyon kemény testnevelés tanárunk volt. Mi ott kézilabdáztunk, kosaraztunk, magasugrottunk, nem is tudom, tehát távolugrottunk, amit csak el lehet képzelni. Tehát nekünk olyan izomlázunk volt minden egyes tesi óra után, hogy alig tudtuk magunkat összerakni. De még utána a középiskolába is. Most nagyon jó ez a fajta elgondolás, hogy a mindennapos testnevelés óra a gyerkőcöknek, csak sajnos nincs meg hozzá a technikai háttér. Nagyon sokszor egy tornaterem van egy iskolába, ahová nem jut be minden egyes órára a gyerkőc, vagy az osztály, és ezért hát valamiféle szabadidős tevékenységet focizunk, vagy csak sétálunk az iskola körül. Tehát maga az elgondolás jó, ehhez még azért kellene majd hozzátenni, és remélem, hogy ez majd azért fejlődik az évek során, bízunk benne. De hogy nagyon kevés az egészségre nevelés az oktatási rendszerben, és ezt hozzuk magunkkal. És a gyerekek otthon is ezt látják, hogy anyuka, apuka leül a gép elé, telefon elé, azon intézi a dolgait, tehát kevés a jó példa, és azért a gyerekeket említem, mert ők hozzák magukkal ezt a kultúrát. Ugyanakkor mi is ezt láttuk a szüleinktől, hogy hát nem volt, tehát az ő generációjuk meg abszolút nem ez a mozgásba felnövő generáció volt, hiszen sokat dolgoztak, meg nem is volt ennek kultúrája. Én azért azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kap szerencsére, és reméljük, hogy ez így folytatódik.
Mintha ebben lenne egyébként egy szemléletváltás, hiszen egyre inkább azt látom, hogy a szülők nagyon talán már egy kicsit görcsösen is próbálnak valamilyen mozgásformát találni a gyereknek, hogy táncoljon, fusson, balettozzon, nem tudom, ússzon.
Igen. Van benne egy görcsösség sokszor, de inkább ez a teljesítményre, hogy ó, mert az én gyerekem legyen mindenbe a legjobb. Nyilván ez nem jó. Az viszont nagyon jó, hogy szoktatják a gyereket a sportra, hiszen az egész napos ülés. Azért lássuk be, 8-tól 4-ig a gyerek iskolába van a kicsi. A nagyobb az meg mondjuk 8-tól 3-ig, aztán még van neki 3-4 óra hossza tanulni valója, egy gimnazistának például. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ezt a sok ülést és ezt a sok agyi munkát, ezt ellensúlyozni kell a mozgással. És ugye itt megint bejön az, amit mondtam, hogy a mozgás milyen jól fejleszti az agynak a működését, a gondolkodást, hiszen ugye a bal agyfélteke felelős a logikus gondolkodásért, az írásért, az olvasásért, a jobb agyfélteke viszont a művészetekért, az érzelmekért, és hogyha egész nap csak tanulunk, ott csak a bal agyféltekénk van megmozgatva. Kell valami, ami mozgatja a jobb agyféltekét is, és erre nagyon jó a mozgás.
Említetted, egy kicsit már súroltuk, mondhatom így, azt a területét a mozgásnak, ami másképp, de megmozgat, ez a masszázs, ugye? Egy kicsit olyan úri huncutságnak tűnhet szerintem, főleg itt Magyarországon az, hogy eljárjunk masszőrhöz, de mi is ez tulajdonképpen?
Igen, nagyon érdekes ez a hozzáállás, én is tapasztalom, hogy ez ilyen úri huncutságnak tűnik, pedig ha megnézzünk egy mozgásszervi betegségre ajánlott kúrát, mondjuk egy kórházban, ott alapvetően minden nap van masszázs a betegek részére, vagy minden másnap, nyilván attól függ, mi a probléma. Na most ez egyébként nem... már bocsánat, ha szabad így fogalmazni, nem ördögtől való a masszázs. Ezt egy orvos, tehát minden kultúrának van saját masszázsa, minden főleg keleti kultúrákban, de hogy itt Európában ugye a hagyományos svéd masszázs van elterjedve a legjobban, amit egy orvos házaspár fejlesztett ki, pontosan azoknak a betegeknek a számára, akik nem tudnak mozogni. És a masszázsnak ugyanaz a célja, mint a mozgásnak, ezt mi passzív mozgásnak hívjuk. Itt ugyanerről szól, hogy felgyorsítsuk a vérkeringést, az izmokat egy kicsit átdolgozzuk, ha szükséges, lazítsuk, ha szükséges, akkor erősítsük. Tehát, hogy ez nem, nyilván mellette megvan az, hogy ellazul a vendég, hogy kikapcsolja az agyát a mindennapokból, tehát ha megnézzük, ugyanaz a hatása, csak nem a vendég, hanem a masszőr, de egyébként nagyon komoly kihatásokkal van, tehát egy vérnyomás emelkedés lehet, egy fokozottabb vizeletürítés van utána, egy méregtelenítés van, tehát hogy ugyanazokat a hatásokat érjük el, nyilván szelidebben, mint egy mozgással. De nagyon-nagyon fontos például egy stroke után lebénult beteget, ha masszíroznak, sokkal jobb a gyógyulási aránya. Ha gyógytorna is kapcsolódik hozzá, akkor meg pláne. Ebben saját tapasztalatom is van. Évekig jártam egy bácsi akinek fél oldala le volt bénulva, én is jártam a gyógytornász is, és nagyon-nagyon szépen gyógyult a bácsi.
Ezzel foglalkozol egyébként, ilyen második ágon mondhatom így, de hogy kiknek is ajánlott? Kiknek ajánlod mondjuk te, hogy elmenjenek masszőrhöz? És egyáltalán milyen gyakran?
Mindenkinek. És ez most nem a hazabeszélés. Aki először jön masszázsra, mindig megkérdezi tőlem, hogy és mikor kell visszajönni. Na most ez kell, ez nem kell. Az első három alkalom az mindenképp célszerű heti rendszerességgel, mert három alkalom után lazulnak el az izmok, ott már nem ugrik vissza, tehát hogy úgy értsük. Eljön masszázsra egy tök beállt háttal valaki. Én először megpróbálom azt nyilván fellazítani, de az nem 45 perc alatt állt be az a hát. Tehát, hogy mondjuk valaki évekig se nem sportolt, se nem járt masszázsra, ott azért kőkeményen megdolgozok, mire valami eredményt elérek. Ő is, mert egyébként ez nem egy elsőre nem feltétlenül egy kellemes érzés, de én mindig ilyenkor elmondom, hogy másnap nagy izomlázad lesz, nem kell megijedni, 2-3 nap alatt elmúlik, és jön a jobb érzés. És arról szoktak beszámolni a vendégek, hogy ez a jó érzés az első masszázs után 1-2 napig tart, a második masszázs után már mondjuk 3-4 napig, a harmadik masszázs után meg már kitart 1 hétig. Tehát, hogy a 3 masszázs után már annyira átáll a szervezet arra, hogy ez jó, és akkor inkább a jó érzés jön be. Egyébként ez a heti egy az, ami nyilván attól is függ, hogy ki mennyit mozog mellette. Aki sportol, egyébként ők igénylik is, mert ő nekik jó, hogy ellazítom. Ugye ott azért már azért feszesek az izmok, mert a sport miatt. Aki nem sportol, ő meg azért, mert érzi, hogy úgy jól átmozgatom, és hogy nincs beállva, meg nem fáj, meg jaj, de jót aludtam, meg nagyon sokan jönnek ilyen elfeküdt nyakkal, tehát hogy ez a tipikusan nagyon fáj nyakam, biztos elfeküdtem. Ezekre mindre jó megoldás egyébként a masszázs. És ugye ez ennyivel több a sporttól, hogy azért a sportnál, ha ilyen dolgok vannak, például, hogy beállt nyakkal nem indulunk el sportolni, tehát, hogy ott nagyon figyelünk rá, hogy előbb kinyújtsuk onnan azt az izomgörcsöt, és ha magának nem tudja az illető, akkor ugye itt a masszőr nagyon sokat tud segíteni.
Most akkor azt mondtad, hogy amikor úgy érezzük, de hogy úgy 3 alkalom kell, hova kell? Teljes testmasszázsról beszélünk, vagy csak bizonyos testrészeinkre fókuszálunk ilyenkor?
Egészségi állapottól függ. Idős beteg vagy betegséggel küzdő embereknél mindig részmasszást csinálok. Senki olyankor nem szoktam javasolni a teljes testmasszást elsőre. Hát, tehát mindig, ami a legproblémásabb mindenkinél, az a hát. Nyilván egy gerincsérvesnél, akinek a lábába sugárzik a fájdalom, őnek azt mondom, hogy a lábát masszírozzuk. Ugye én nem gyógymasszőr vagyok, hanem csak svédmasszőr. Az a különbség, hogy a gyógymasszőr a betegem, tehát a gerincsérveseket is masszírozhatja, mert ő tanulta azt a technikát, a kimozgatásokat. Én tudom, hol a kompetencia határom, tehát hogy én nem nyúlok oda, ahová egyébként nem tudom, hogy szabad-e. Tehát inkább ne ártsunk, ez az elvem. De például egy gerincsérves embernek úgy lehet segíteni, hogy a lábát masszírozom, hiszen általában ott a lábába jelentkeznek a fájdalmak. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen panasszal és milyen állapotba érkezik a vendég. Egy egészséges fiatalnak mehet egyből a teljes testmasszázs, az egy ilyen, nálam másfél óra, akinél hogy, az egy ilyen tök jól elazulós. Ott tényleg a kislábújattól a feje tetejéig mindenhol kapsz egy masszást. Nyilván ebben nincs benne nagyon egy ilyen célzott izomkimozgatás, vagy egy izomnyújtás, hanem csak egy általános átdolgozás van. Aki úgy jön, hogy be van állva a nyaka, vagy a dereka, vagy a háta, ő neki szintén azt a területet fogom jobban megdolgozni, neki nyilván nem azt mondom, hogy teljes masszázssal kezdjünk. De egyébként általában a teljes masszázsig mindig fokozatosan jutunk el, mert megterhelő. Tehát, hogy egyébként tényleg, tehát egyrészt az, hogy másfél óráig egy helybe feküdni, az embereknek erre se idejük, se kedvük, se mennyi mindent. Tehát az első alkalom az mindig, mennyi mindent tudnék én ez idő alatt csinálni, tehát nagyon nehéz
ellazulni,
kikapcsolni. Igen. Nagyon kevés ember lazul el. ez is egy érdekes dolog, hogy félnek attól, hogy elalszanak masszázs közben, pedig pont ez lenne a cél, és nagyon sokan inkább ez a beszélek közben. Én falun is dolgozok, ott nyilván sokan azért is jönnek, mert legalább van kivel beszélgetni. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a fajta masszást is, nagyon sok dolgot megtok, és nagyon-nagyon bizalmukba avatnak a vendégek, ami egy nagyon jó érzés. És nyilván nekik is azért az izmaikat átdolgozom, csak ők másfajta módon relaxálnak, de ugye a masszázsnak pont az is lényege lenne, hogy egy relaxáció legyen közben.
Említetted, hogy nagyon megdolgozza az embert. De miért? A nyomás erősségétől függ ez? Vagy mi történik ilyenkor az izmokban?
Nem. Hozzám jönnek olyanok, akik azt mondják, hogy hú, jó erősen nyomjam. Én szoktam mondani, hogy ha nem tök erőből nyomom, akkor is ugyanazt a hatást fogjuk elérni. Az izomnak van egy ellenállása. Azt érezni lehet. Tehát én nyomom, az izom ellen tart. Tehát, hogyha azt nem nyomom túl, akkor is ugyanazt a hatást érem el. Tehát azáltal, hogy én a simító és dörzsölés bármilyen gyúró mozdulatokkal dolgozok a vendégen, gyorsul a vérkeringés az adott területen. A vérkeringés elviszi onnan a felgyülemlett salakanyagokat, mert általában az, hogy valakinek be van állva a háta, az azt jelenti, hogy onnan nincs kimozgatva az a sok berakódott salakanyag, és most csak egy gyors hasonlat, hogy például egy ülőmunkát végzőnél egy bokadagadásnál ugyanezt történik, hogy ott nincs megfelelő vérkeringés a perifériába, tehát a végtagon, és ugye az ott bedagad. Most a hátunkat nem látjuk, az nem bedagad, hanem bekeményedik, befeszül, és gyakorlatilag azzal, hogy én ott masszírozok, ott meggyorsul a vérkeringés, felmelegszenek az izmok, és ezáltal a salakanyag elkezd beáramolni vissza a vérbe, meg a nyirokrendszerbe, és onnan majd ugye nyilván a vizeletkiválasztó rendszeren keresztül kiürül. Na most azért ez egy olyan folyamat, ami... mint említettem is, egyenlő a sporttal, mert ott is ugyanezt történik, hogy felfokozódik a vérkeringés, és sokszor sokaknál például egy masszázs, egy erőteljesebb masszázs, egy pulzusszám emelkedést is okoz, és nagyon figyelni kell például egy magas vérnyomásos betegnél, mert ő neki megugrik sokszor a vérnyomása is a masszázs után.
Ha már ezt említetted, akkor egyébként van olyan kizáró tényező, amikor nem lehet masszírozni?
Természetesen a daganatos betegeket például nem masszírozzuk, az extrém magas vérnyomású és kezeletlen magas vérnyomású betegeket nem masszírozzuk. De például ilyen a nőknek az a bizonyos első három napja is, amikor nem szívesen, vagy nem is szeretik egyébként a nők, de egyébként is ugye mivel... vérzés növekedést okoz, ilyenkor ez ugye nem annyira szerencsés, kismamákat óvatosan első három hónapban nem, hiszen ez egy vetélési kockázat is például, utolsó három hónapban bizonyos megkötésekkel, mert az meg ugye beindíthatja a szülést, tehát vannak azért itt elég komoly csontritkulás, tehát a csontritkulásos betegeket egyáltalán nem, nyilván egy fokozatok vannak, de hogy azért ott nem fektetünk hasra egy erős csontritkulással szenvedő embert, mert összeroppan a bordája például.
Szerintem még egy kicsit lehet, hogy ezt helyre is kell tenni, hogy ártunk-e mi azzal, ha otthon alkalmazzuk a masszást laikusként?
Általában azt gondolom, hogy az emberekben benne van ez az egészséges óvatosság. Tehát, hogy amihez nem értünk, azt óvatosan csináljuk. Én mielőtt kitanultam ezt a szakmát, előtte is masszíroztam nyilván a páromat, a gyerekemet. Nyilván ott sokkal óvatosabb mozdulatok vannak. Nem ártunk vele. Nagyon fontos, hogy érzéssel nyúljunk a másik emberhez. Tehát ez otthon is ugyanígy igaz. Mindig kell, én nem szeretem ezt a ruhán keresztüli masszást, mert nem látom. Tehát egy bőr egyébként nagyon okos. Tehát ha én végig simítok valakinek a hátán, én látom, hogy hol vannak a problémák, anélkül, hogy nyomást gyakorolnék, mert a bőr kipirosodik ott, ahol probléma van. És például egy nagyon jó kis gyógynövényes masszázskrémmel otthon nagyon jó ellazulást lehet előidézni. Ha a gyereknek izomláza van, akkor nagyon nyugodtan át lehet egy kicsit ilyen olajjal vagy masszázskrémmel masszírozni, hogy ellazítsuk. Bakot lőni nem lehet, vagy nagyon mellé lőni nem lehet. Gerinctől megfelelő távolságtartás, tehát mondjuk mit tudom én, egy ilyen három ujjnyi távolságot tartunk a gerinc mellett. Az a lényeg, hogy a gerincre soha nem nyomunk rá, arra még én sem, a szőrként sem. Tehát, hogy ha a gerincet kihagyjuk, illetve a nyaknál nem olyan erősen dolgozunk, akkor nagy bajt nem tudunk csinálni.
Vannak olyan pontok, ami mondjuk számít egy masszázs során, amivel mondjuk kifejezetten jó tehet az ember?
Én azt gondolom, hogy minden pontunk fontos. Alapvetően a lapocka körüli rész az, ami mindig problémás, hiszen olyan szépen begörnyedünk most is itt mi ketten is, tehát hogy is húzzuk magunkat.
Igen.
Jó, tehát hogy alapvetően ugye a váll, a lapocka környéke. Persze vannak pontok, de ebben most azért nem menjünk bele, mert hát nyilván a rádiónak van egy kis hátránya, hogy mutatni nem tudom, de vannak pontok, igen. Arcmasszázs masszázsnál egyébként nagyon jó kijönnek, ott például a halánték masszírozása, vagy a homlok masszírozása, és egyébként, hogyha már így a fejnél, akkor tarkó részen vannak olyanok, ahol a kilépő idegszálaknak a stimulálásával még egyébként egy extra jó érzést, vagy egy ilyen ellazulást lehet elérni, de nyilván vannak ilyen akupresszúrás pontok, aminek a nyomásával elég jól el lehet menni a szervezet teljes részére, de ezt inkább mutatni kellene ahhoz, hogy valami érdekfeszítőt tudjak belőle kihozni.
Beszéltünk a beállt hátról, meg a rossz testtartásról, de a zsibbadásra jó lehet-e?
Nyilván. Jó, általában hát a zsibbadásnak több oka van. Van, hogy elfeküdjük a nyakunkat, azért sokszor jönnek ezzel, hogy zsibbad a keze. Nagyon sokszor a zsibbadás, például egy kézzsibbadás mögött sok betegség is állhat, tehát ezt azért tisztázzuk le, hogy betegség is állhat a kézzsibbadás, vagy lábzsibbadás, vagy bármi mögött. Ugye, mint például említettem, egy gerincsérv, ugye egy nyaki gerincsérv az kihat a kéznek a működésére, ott lehet egy kézzsibbadás. A lentebbi szakaszon lévő sérvek ugye a lábzsibbadásra. Nyilván én magát a sérvet nem tudom eltüntetni, nem is szeretném, ez egy orvosi feladat, az ő kompetenciájuk. De abban tudok segíteni, hogy abban az adott szervben, hiszen ilyenkor ugye az történik, hogy az a kiboltosulás nyomja az idegszálat, ami oda vezet, vagy akár a vérkeringést is lassítja. Nyilván ott egy zsibbadásnál nem a gerincet fogom masszírozni, hanem magát a kezét, hogy egy kicsit felpesdüljön a vérkeringése, és a zsibbadás érzés megszűnjön. Ha elfeküdt a nyakát, az is okozhat ilyet, mert ugye akkor ilyen féloldalasan, nem tudom, voltál már úgy, de ez a féloldalas tartás ott is okozhat zsibbadást. Tehát, hogy ezekre is nagyon jó. De, tehát, mint ahogy említettem, és mindenfajta mozgatás jó ezekre. A mozgásszervi betegségek legjobb gyógymódja a mozgás, vagy mozgatás. Tehát, hogy ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni.
Most így a műsoridő vége felé kicsit összegezve is az elhangzottakat, de hogy mire érdemes figyelni, vagy hogyan vágjunk ebbe bele, hogyha szeretnénk valamit elkezdeni mozogni, akár már a nyújtás is jó lehet reggelente?
Igen, a reggeli nyújtás nem hogy jó lehet, hanem fontos lenne, de sajnos ez a kipattanunk az ágyból, vagy kivánszorgunk, ki milyen állapotba ébred. A gyerekek ebben nagyon jók, azért ha megnézzük, ők reggel nyújtózkodnak, és én úgy emlékszem, hogy gyerekkorunkban még mi is nyújtózkodtunk, ezt elfelejtettük. Nagyon-nagyon fontos lenne ilyen a nyújtás, a reggeli nyújtózkodás napközben az ülőmunkát végzőknek óránként egy pár perc, és van egy kedves ismerősöm, egy nagy csapatban dolgozik, de ő nem dohányzik, de vannak dohányos munkatársai, és mindig mondja, hogy olyan jó annak, aki dohányzik, mert ő kimegy egy órába és rágyújt, és mondtam neki, hogy jó, akkor szépen te is felállsz, és kimész, és te is úgy csinálsz, mintha rágyújtanál, de hát őt megszólja a főnök. Mondtam, hogy mondd meg neki, hogy neked ez ugyanúgy jár, mint a többieknek, és te többet teszel az egészségedért, mert nem dohányzol, hanem nyújtasz. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megnyújtsuk magunkat, az összehúzódott izmainkat kinyújtsuk, a mellkasunkat kitárjuk, tehát ez a reggeli hátrahúzom a vállamat, mély levegőket veszek, a tüdőnket átmozgatjuk a levegővel, a hasi szerveinket átmozgatjuk, tehát nagyon-nagyon fontos lenne. Ha semmi másra nincs mód egy nap, akkor legalább ez legyen, hogy felállunk időnként, megnyújtózunk. Nagyon fontos az ülőmunkát végzőknél a lábkörzések, lábújhegyre állás, tehát ezt ülve is lehet, ezt munka közben is lehet. De minden munkakörnek, ahogy beszéltünk, is vannak speciális problémái, de ha más nem, egy nyújtás férjen bele egy séta, szálljunk le a helyi járatról egy megállóval előbb, például, és sétáljunk. Ha lehet, akkor menjünk el, ha boltba kell menni, és nem a hétvégi nagy bevásárlás, hanem csak egy kenyér, akkor oda ne kocsival menjünk, hanem muszáj. Tehát, hogy azért ilyeneket be lehet iktatni a hétköznapokba. Aki mondjuk emeletes épületbe és lift is van, ott ne lifttel menjen, hanem lépcsőn menjen. Nagyon-nagyon sok apróság van, amivel tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk, és mozgás, mindennapi mozgás, de ha nem fér bele a fél óra, egyébként ugye a WHO ajánlása szerint ez a napi fél óra lenne, a gyerekeknek meg 60 perc naponta, de a felnőtteknek is napi fél óra lenne, ez aktív mozgás. Ha nem fér bele, akkor mit tudom én, főzés közben táncoljunk, kapcsoljuk be a zenét, és akkor kicsit rötyögjünk, vagy takarítás közben is lehet ezt, vagy guggoljunk le naponta többször, tehát ezek ilyen apróságok, de nagyon sokat segítenek.
És hát nem csak talán hosszabb lesz az életünk, hanem boldogabbak is leszünk.
Igen, igen, és még egy statisztikát azért hagyj mondjak el itt a végén, hogy a világszerte a fizikai inaktivitás tehető felelőssé a szívet érintő megbetegedések 6%-áért. A kettes típusú diabéteszesek 7%-a, azért a diabétesz 7%-a a mozgáshiány miatt alakul ki, illetve, és ez a megdöbbentő számomra, hogy a tumorok kialakulásának a 10%-át is, tehát ez egy nem is, és ez nem is egy frissebb, tehát ez egy 2015-ös kutatás, tehát ez már egy 10 éves kutatás, de hogy a fizikai inaktivitás nagyon sok mindenért felelős, tehát a cukorbetegség, a daganatok, a szív- és érrendszeri problémák, hát nyilván a mozgásszervi betegségek, tehát ízületi gyulladások, kopások, és azért ezek kemény számok, tehát azért egy daganatoknak a 10%-a visszavezethető a mozgáshiányos életmódra, azt gondolom, hogy ez egy megdöbbentő szám.
Találjunk időt, alkalmat arra, hogy mozogjunk. Nagyon így szépen van. Köszönöm,
én
hogy
is köszönöm.
Voltál.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgettünk az egészséges életmód tekintetében a testmozgás jelentőségéről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégánk Vaszinger Jenő, valamint az adásszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.